Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és szerintem egy kicsit
kérjük.
Robi megkérte erre az előadásra a keresztény szabadságról, aminek nagyon örülök, mert egy olyan téma, ami nagyon foglalkoztat engem, a keresztény szabadság kérdése, de sajnos nem mondhatom azt, hogy ennek a szakértője lennék a keresztény szabadság kérdésének. Egy hatalmas nagy téma, azt tudom inkább mondani, hogy egy olyan kérdés, amivel az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztam a személyes életemre vonatkozóan is, és tulajdonképpen amire jutottam, azt szeretném megosztani veletek, érthető módon, amire nem jutottam el, azt még nem tudom megosztani, de szeretném átadni azt, amit látok ebből a kérdésből, és amire Isten tanított, és azt gondolom, hogy talán majd akár a kérdések során, akár a beszélgetésben lehet ezt tovább vinni. Fontos téma a keresztény szabadság. Én úgy gondolom, hogy egyetlen egy ember sem tud szabadság nélkül élni. A szabadság az életünknek egy nagyon fontos része. Az az ember, akit a fizikai vagy akár a lelki szabadságában korlátoznak, az az ember szenved. Szabadság hiánya az mindig egy szenvedést jelent az ember számára. Éppen ezért az egyik leggonoszabb dolog, amikor valaki elveszi a másik embernek a szabadságát. Itt gondolhatunk akár fizikai értelemben, vagy a lelki értelemben is. Arra, hogy valaki megfoszt egy másik embert a szabadságától. Ugyanakkor a szabadságunkat nem csak úgy veszíthetjük el, hogy mások elveszik, hanem nagyon sokszor mi magunk nem élünk, különösen is igaz ez a keresztényekre, hogy nem élünk a nekünk adott szabadsággal, és ez egy önpusztító dolog, ha megfosztjuk magunkat a szabadságtól. Azt gondolom, hogy sok hívőnek, vagy talán minden hívőnek a vágya az, hogy felszabadult keresztény életet éljen. Felszabadult keresztény életet. Mégis, ha körbenézünk keresztény körökbe, talán egyetértetek azzal, hogy úgy tűnik, hogy keveseknek sikerül ez. Keveseknek sikerül. Kevés felszabadult, örvendező keresztényt látunk. Zárójelben megjegyzem, és akit felszabadultnak és örvendezőnek látunk, az nem biztos, hogy keresztény módon felszabadult és örvendező. Tulajdonképpen a gondolkozásunkat illetően és az életvitelünket illetően azt gondolom, hogy három nagy csoport van a szabadság témakörében, amit megkülönböztethetünk egymástól, ahol mind hiányzik az igazi szabadság. Az egyik ilyen csoport vagy kör tulajdonképpen a törvényeskedőknek a köre. A törvényeskedő gondolkozásunk köre. Itt nagyon nyilvánvaló szabadság hiánya. Ezek azok az emberek, akik számára a kereszténység nem más, mint különböző törvények megtartása. Kereszténynek lenni annyit jelent, megtartom Isten törvényét. Betartok különböző parancsolatokat. Bizonyos dolgokat nem csinálok, bizonyos dolgokat csinálnom kell. És az élet ebből áll, a keresztény élet, hogy igyekezni kell megfelelni az Istennek. Megfelelni az Isten elvárásainak, ha jót akarok magamnak. Ha azt akarom, hogy az Isten szeressen és megáldjon. Ennek értelmében maga a megszentelődés az ilyen keresztények számára azt jelenti, hogy igyekeznünk kell újabb és újabb törvényeket megismerni, pontosan megtudni, hogy Isten mit akar az élet különböző területein, mit rendel számunkra, és igyekezni kell megtartani ezeket a parancsolatokat. Tehát egy tanulás újabb és újabb törvényeknek, ez a megszentelődés is igyekezett, hogy ezeket megtartsuk. Ebben a gondolkozásban nem sok szabadság van, sőt, tulajdonképpen hihetetlenül megkötözi az embert ez a gondolkozás. Most nem megyek bele a kritikájába, hogy miért rossz, vannak ennek igaz elemei a törvényeskedő gondolkozásnak, de alapjában éve mégis rossz, motivációja miatt, és egy borzasztó rabsághoz vezet. Rabsághoz. Aztán van egy másik csoport a szabadság tekintetében. Ők azok, akik igyekeznek lazán venni a kereszténységet. Ők mentesek a törvényektől. Szívesen beszélnek a kereszténységről, de az életvitelük, a gondolkodásuk nem tér el lényegesen a világ gondolkozásától. Tehát ezek azok az emberek, akiknek az életét látva nem feltétlenül mondjuk meg, hogy keresztjének, de ha beszélgetünk vele, kiderül, hogy ők sok mindent tudnak a Szentírásról, Istenről. Tulajdonképpen ez az életvitel a szabadosságot jelenti, a szabados életvitel, amikor az ember függetleníti magát Isten törvényétől. Általában ez úgy történik, hogy ilyen emberek a kegyelemre hivatkoznak, az Isten szeret, és tégy, amit akarsz, ami jól esik, Isten nem ítél, nem bánt, szeret, azt csinálsz, amit akarsz. Nem kell foglalkozni a törvények betartásával. És a két csapat között van egy harmadik csapat, ahova azt gondolom, hogy a legtöbben talán igyekszünk, helytelenül. Ez pedig az, amelyik a törvényeskedés és a szabadosság között igyekszik megtalálni egy középutat. Ami azt jelenti, hogy hát igen, vannak nagy dolgok, amikben komolyan kell venni a Szentírás tanítását, de ugyanakkor kell egy kis lazaság is. Tehát keresztény embernek a szabadság azt jelenti, hogy azért annyira nem veszi mindig mindenbe komolyan a dolgokat, de azért a fő irányba igen. Tulajdonképpen egyik út sem az igazi szabadság útja, nem a bibliai szabadság útja. Ahhoz, hogy megtaláljuk, hogy mit is jelent bibliai értelemben a szabadság, felszabadult életet élni, felszabadult kereszténynek lenni, azt gondolom, hogy nagyon fontos először is tisztálnunk, hogy mit is jelent a szabadság. Mit jelent a szabadság? Mit értünk szabadság alatt? Mit jelent szabadnak lenni? Nem tudom, hogy definiálnátok ezt. Mi az a mondat, ami az embernek talán erre rögtön az eszébe jut? Talán valamennyiünknek. Mit jelent a szabadság? Kényszer hiánya. Én egy egész egyszerű mondatra gondolok. Azt csinálok, amit akarok. Nem? Ez az embernek talán a legelső ilyen beugró gondolat. Mi a szabadság? Azt csinálok, amit akarok. Azt csinálok, amit akarok. Hogy?
Nem esetleg. A mások kárnak leokozott magát.
Így van, abban a pillanatban persze, hogy elkezdünk erről gondolkozni, rögtön rájövünk, hogy ez a definíció, bár nagyon mélyen bennünk van, de azért ez egy kicsit sántít. Igen?
Jegyezzem meg, hogy még írják a tilalom, hogy Márben is állt, hogy polgárvallomású figyelmi bibliában azt írja, hogy nincs más a szabadság, mint a szeretet és az alázat a szabadság.
Ez jó. Sok minden igazság van ebben a meghatározásban. De hadd térjek vissza erre, amit mondtam, hogy miért nem helyes ez a gondolat, hogy azt csinálok, amit akarok. Azt csinálok, amit akarok. Azért is említem ezt a mondatot, mert ez a szabadság utáni vágy már egész kisgyerekkortól kezdve ott van bennünk. Már 4 éves gyerekem tudja mondani. Tehát amikor ő szabad akar lenni, azt csinálok, amit akarok. Senki ne szabjon nekem korlátot, tehát az is helyes, amit mondtunk, a korlát nélküliség. Ne legyek korlátozva. Ez a válasz azért hamis, mert tulajdonképpen amikor azt mondjuk és azt gondoljuk, hogy mi azt csinálunk, amit akarunk, ezzel azt feltételezzük az emberről, hogy az ember szuverén. Hogy az ember nincs korlátozva, azaz az ember Isten. Az ember Isten. És fölötte áll mindennek. Mert csak az mondhatja azt, hogy azt csinálunk, amit akar, aki ezt meg is tudja tenni. Akinek megvan a hatalma, akinek tényleg nincs korlát, semmi korlát az életében. És ilyen pedig egyedül Isten van. Tehát ha mi ezt akarjuk elérni, ezt a szabadságot, ez oda vezeti az ember magát Istennek képzeli. az ember önistenítéséhez, szeretnék független lenni mindentől. És bármennyire furcsán hangzik is ez a gondolat, tulajdonképpen a szívünknek a természetes törekvése pontosan ez. Uralni akarok mindent, fölötte akarok állni mindennek, szeretnék minden korlátot kiiktatni az életemből. De ez egész egyszerűen egy hamis kép. Egy hamis kép, és nincs összhangban a valósággal. Mert a valóság, amiben benne élünk, az újra meg újra figyelmeztet bennünket, hogy mi nem vagyunk istenek, hanem nagyon is alárendeltek vagyunk egy csomó minden dolognak. Ugye már csak akkor is, hogyha abba belegondolunk, hogyha ez mindenkinél így lenne, hogy mindenki szeretne mindenkitől független lenni, akkor is, mivel sokan vagyunk, tehát nem egy ember él a Földön, nem működik, mert már is sok Isten lenne akkor. Tehát egymásnak már is határt szabnánk. De tulajdonképpen az életünk tele van korlátokkal. A képességeink, az adottságaink, a körülményeink mind-mind korlátokat jelentenek számunkra. Hiába határozunk el dolgokat, ez kevés, hogy én akarok valamit. Én át akarok innen ugrani most egy lépéssel a terem túlsó sarkába, de hiába akarok, nincs rá olyan képességem. És ezektől a képességeinktől, az adottságainktól, a lehetőségeinktől soha nem leszünk szabadok, amíg ebben a világban élünk. Mert nem vagyunk istenek, bármennyire is szeretnénk azok lenni, szeretnénk uralkodni mások felett, és szeretnénk uralkodni a saját életünk felett. Ez egyszerűen nem megy, mert teremtmények vagyunk. Tulajdonképpen a szabadságnak ez a hamis felfogása, hogy azt csinálok, amit akarok, ez végső soron az ateizmusban gyökerezik. A hitetlenségben gyökerezik. Azért gondolkozik így az ember, hogy onnan származik ez a gondolat, hogyha az ember elveti Istent, elveti a Teremtőt, és én kerülök a csúcsra, akkor gondolkozhatom így. De ha tudomásul veszem, hogy van Isten, létezik Isten, abban a pillanatban én alárendelt vagyok. Akkor van fölöttem valaki. A Biblia szerint ugye egy Isten van, és ez az egy Isten, az élő Isten az, aki szuverén. És róla mondja a Biblia azt, többek között az Efézus 1.11-ben, hogy ő mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Ő elhatároz valamit, ő akar valamit, és ezt meg is teszi, mert megteheti. Neki az ő számára nincs korlát. A képességei számára, a lehetőségei számára. Zsoltárok 33. fejezete is ugyanerről beszél. Mi emberek, mint teremtmények, nem vagyunk szuverének, és nem vagyunk abszolút függetlenek. A szabadság tehát az emberre nézve mindig egy Istentől függő szabadságot jelent. Nekünk annyi szabadságunk van, amennyit a Teremtő Isten nekünk adott. Tehát a mi szabadságunk tőle függ. Az ember akkor szabad, tulajdonképpen amikor azt teszi, amire Isten teremtette. Ha annak megfelelően él, amit Isten tervezett felőle. Azoknak a képességeknek, adottságoknak, körülményeknek, lehetőségeknek megfelelően él, amiket Istentől kapott. Ha az ember ezeket tudomásul veszi és elfogadja, és megtalálja, akkor lesz igazán szabad. Minden teremtménynek egyébként ebben a világban, ha körülnézünk, csak bizonyos keretek között van szabadsága, és ha a teremtmény túllép a neki adott kereteken, akkor elkezdi pusztítani saját magát. Hát ez egy hamis szabadság. Van tehát igazi szabadság, és van hamis szabadság. Az igazi szabadságnak az ismertető jele az, hogy az ember kibontakozik az igazi szabadságba, kibontakozik az élete, és azzá lesz, amire teremtve lett. Azzá lesz, amire teremtve lett. Ez egy csodálatos dolog. Ezért van szükségünk a szabadságra. Ott bontakozik ki az életünk, egyénileg is, mindannyiunk élete. Ha megtaláljuk az igazi szabadságot, azzá lehetünk, amire Isten teremtett bennünket ebben a világban. A hamis szabadságban az ember megnyomorodik, elpusztul, tulajdonképpen épp úgy, mint a rabságban. Mint ha rabságban lenne, fizikai értelemben. Hogy a szabadságunk keretek között érvényesül, erre hadd mondjak a világból néhány példát, hol szabad a hal? A vízben. A vízben. Mondhatjuk, hogy az igazi szabadság azt jelenti, hogyha kimegy a partra, és kirakhatjuk a partra, de elpusztul, mert az nem az ő közege. Nem az ő közege. Neki az igazi szabadság a vízben van. És ha mi is megtaláljuk a magunk közegét, mondhatom így is, hogy élni fogunk, mint hal a vízben. Hát ugye pontosan arra használják ezt a kifejezést, hogy hal a vízben, hogy szabad. Otthon van, jól érzi magát. A növény a földben bontakozhat ki. Mert ez az ő közege, ahol élni tud. A madár a levegőbe. Hiába ölünk a madarat a víz alá, amit nem vízi madár, vagy nem szeret a víz alá nézegetni, elpusztul, tönkre megy. A kérdés az, hogy mi az a közeg, ahol az ember kibontakozik? Mi az a közeg, ami az ember teremtve lett? Én azt gondolom, hogy az ember számára az a közeg, ahol kibontakozik és ahol a szabadságát megéli, az az Istennel való szeretett kapcsolat. Az Istennel való szeretett kapcsolat. Erre lett teremtve az ember. Az Istennel való szeretett kapcsolat. Szeretném aláhozni, hogy egy szeretett kapcsolat. Szeretett kapcsolat, egy intim, bizalmi kapcsolat az Istennel. Itt tapasztalja meg az ember az igazi szabadságot, és itt bontakozik ki az élete, ha ez megvan. Majd visszatérek még erre, még annyit hadd mondjak a szabadságról, hogy a szabadságnak egy másik megközelítésében azt is mondhatjuk, hogy a szabadság a jó és rossz közötti választást jelenti. A jó és rossz közötti választás lehetőségét. De itt is rövid úton lezárhatjuk ezt az vonalat is, hogy az ember a jó és rossz között választani megint csak akkor tud, ha kapcsolatban van Istennel. A jó és a rossz egyetlen igaz bírájával, aki ezt meg tudja ítélni. Tehát a szabadságát az ember megint csak akkor tudja a döntéseiben is megélni, ha Istentől tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor tud a kettő között választani. A bibliai értelemben tehát a szabadság Istennel való összhangot, Istennel való harmóniát jelent. Ezért van az, és itt még egy fogalmat hadd vezessek be, hogy az igazi szabadság elválaszthatatlan a felelősségtől. Mivel a szabadság az Istennel való kapcsolatot jelenti, ezért ehhez hozzátartozik a felelősség. Hogy az ember elszámolással tartozik. Elszámolással tartozik. Elszámolással arról, hogy összhangban van-e az élete Istennel. Összhangban van-e az élete Istennel. Van-e szabadsága ma az embernek? Ugye egy rövid történeti áttekintésben, ha a Bibliában nézünk, ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy az embernek, amikor meg lett teremtve, volt szabadsága. Volt szabadsága. Tökéletes szabadsága volt. Isten az embert a vele való szeretet kapcsolatra teremtette, ez a szeretet kapcsolat megvolt az édenkertben, és így az ember az édenkertben annyira szabad volt, amennyire egy ember szabad lehet valaha is. Tehát ott volt a tökéletes szabadság. Mi jelezte az ember szabadságát az édenkertben, hogy az ember szabad volt? Mi volt ennek a jele? Igen, de volt ennek egy külső jele. Pontosan az volt a külső jele, hogy ott volt a jó és gonosz tudásának fája. Hát ott volt a lehetősége arra, hogy ha nem akar, nem engedelmeskedik Istennel. Fölrúgja az összhangot. Ez jelezte, hogy az ember szabad. Az ember nem volt kényszer alatt, hogy csak engedelmeskednie kell. Az ember szabad volt. Isten szabadságot adott neki. Sokszor az emberek vádolják Istent, hogy miért tette oda ezt a fát az édenkertbe? Ez a fa jelezte a jó és gonosz tudásának fája, amiről nem volt szabad enni, hogy az ember szabad. Az ember szabad. Isten eleve szabadságot teremtette az embert. Mert az Isten akarata az volt, hogy az ember szabadon szolgálja őt. Szeretetből, egy szeretet kapcsolatban éljen vele. Ne kényszerből, hanem önként, szabadon, szeretetből. Az ember a bűn esetben, amikor ezzel a szabadságával rosszul élt, elveszítette ezt a szabadságát. Elveszítette. Fellázadt Isten ellen, tulajdonképpen megjelent az ember önistenítése. Az ördög többek között ezzel letette be Ádámot és Évát, ha veszek a fáról, olyanok lesznek, mint az Isten. Ez a gondolat az embernek akkor is, és mind a mai napig nagyon tetszik. Én leszek az Isten. Mindentől és mindenkitől független létező. És ebben bukott bele az ember, ezzel lázadt föl, és veszítette el a szabadságát. Mivel azonban Isten az ember szabadnak teremtette, és ez bele van teremtve a szabadság utáni vágy, ezért az ember nem tud enélkül boldogan élni. És az ember a bűneset óta is egyfolytában keresi a szabadságot. Mert erre lett teremtve. Ugye az, amire teremtve lettünk, ezek a legmélyebben meghatározó dolgok az életünkben. Isten szabadságra teremtette, ez azt jelenti, hogy akkor az ember nem tud szabadság nélkül létezni. Ugyanígy Isten egy szeretet kapcsolatra teremtett bennünket, és az ember nem tud szeretet nélkül létezni. Ezek a legmélyebb vágyaink, amik meghatározzák az életünket. A gond az, hogy az ember vágyik a szabadságra, de nem tudja, hogy mi az igazi szabadság, és nem találja az útját. Hogyan lehet szabaddá? Az ember azt gondolja, mind a mai napig, hogy az igazi szabadság az Istentől való függetlenség. Mindenkitől és mindentől való függetlenség. Pedig a Biblia azt mondja, hogy az Istentől való függetlenség az micsoda? Tulajdonképpen nem más, mint a bűn. Hát mi azt gondoljuk, hogy ez a legjobb dolog, akkor Istentől függetlenek vagyunk, és közben Isten pedig azt mondja, hogy ember, ezt nevezem én bűnnek. Amikor te tőlem függetlenül akarsz élni. És a bűnben élés, az Istentől való függetlenség tulajdonképpen rabság. A bűnnek egy nagy jellemzője az, hogy rabságban tart. A János evangélium a 8. fejezetében olvassuk, János 8.35-ben, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgálja. Aki bűnt cselekszik, a bűn szolgálja. Ebbe a rabságba születünk bele mindannyian, és azt kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen az igazi szabadságnak az ellensége éppen ez, a bűn. Szabadság ellensége a bűn. Sokszor az ember tévesen azt gondolja, hogy a szabadság, még a hívő emberben is megfordul ez a gondolat, azt jelenti, hogy következmények nélkül cselekedhetek bűnt. Tehát ezt jelenti a szabadság. A következmények nélkül követhetek el bűnt. És ezért próbál meg az ember Istentől függetlenedni. Ez is egy ősi vágy az ember szívében, az Istentől való függetlenedni akarás. Ugye az embernek az önistenítése. Végig kíséri az életünket. Ott van a hitetlenben, de ott van a hívő emberben is. A romlott természetünk ez diktálja. Próbáljuk magunkat Istenné tenni mások felett és a körülményeink felett. Meg vagyunk győződve, hogy szabadok leszünk, ha uralni tudjuk a körülményeinket, ha uralni tudjuk a körülöttünk élőket. Azt mondjuk, hogy ezt jelenti a szabadság. Ha fölé tudok kerülni ezeknek, tulajdonképpen az embernek ez az uralkodni akarása megint csak az önistenítésével függ össze. Én vagyok az Isten. Nekem kell, hogy alárendelje magát a másik ember. Én kezembe akarom tartani az életemet. Kezembe akarom tartani minden dolgot. Úgy legyen, ahogy én akarom. Ezt azonban az ember nem éri el, és nem is ez a szabadság. A szabadságot az ember az újjászületésben kaphatja vissza, Krisztusban kaphatja vissza. A megváltásnak a lényege, hogy Krisztus engesztelő áldozata által visszakerül az ember az Istennel való szeretet kapcsolatba. Visszakerülünk az Istennel való szeretet kapcsolatba, és ez az, ami szabaddá teszi az embert. Szabaddá teszi. Érdekes, hogyha most egy pillanatra egy szubjektív érvet végig gondolunk, hogy az embernek a megtérés pillanatában azt gondolom, talán mindannyiunknak az egyik meghatározó élményünk egy felszabadulásnak az érzése. Az ember úgy érzi, hogy felszabadul, szabaddá lett, örvendezik. És ez nem véletlen, amikor az ember élete összekapcsolódik Krisztussal, harmóniába kerül Istennel, az mindig egy felszabadító érzés. És mindig a szabadságot tapasztaljuk meg. Ezért mondja a Galata 5.1, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Szabadságra szabadított meg minket. Vagy a 13. versben azt mondja, hogy szabadságra vagytok elhívva. Hát Isten számára nagyon fontos a szabadság. Erre teremtett, és erre hív el bennünket a bűnös állapotunkból is. Ezért mondja János 8.36 is, hogy ha a fiú megszabadít titeket, valóságban szabadok lesztek. Ez a szabadság tehát a Krisztusban való hit által lesz a miénk. Az újjászületett ember szabad lesz, de hozzá kell tenni, hogy nem tökéletesen. Nem tökéletesen. Ez a szabadság nem tökéletes, mert a földi életünk során az újjászületésben ugyan megkezdődik a helyreállítás, de ott marad a romlott természetünk, ott marad a bűn az életünkben, ami ellen állandóan küzdenünk kell a bűn ellen. Mert a bűn elveszi a szabadságunkat. Tehát az újjászületett ember szabad, de mindig harcolnia kell a szabadságáért. Nem azért, hogy megszerezze, mert azt már megkapta, hanem hogy megmaradjon a Krisztusban kapott szabadságában. Ezért állandóan harcolni kell. Mindjárt itt a folytatásban majd beszélnek róla, hogy mik azok, amik elveszik a szabadságunkat, ami miatt keresztényként elveszítjük a szabadságunkat. Itt most ezt a pontot, tehát, hogy van-e szabadságunk, azt kell, hogy mondjuk, hogy a szabadságunk lényege tehát az Istennel való szeretet kapcsolat, és hit által az ember visszakerülhet ebben a szabadságban, amire Isten teremtette. Nézzük meg a következő kérdés, hogy mi miatt szoktuk elveszíteni a szabadságunkat, és itt szeretnék az életünkről beszélni. Tulajdonképpen összefoglalólag azt mondhatjuk, hogy az evangélium hitének, a szerető Istenbe vetett hit hiányának következménye mindig az, amikor elveszítjük a szabadságunkat, tehát amikor hiányzik az evangélium hite, egy szerető Istenben betett bizalom hiányzik a szívünkből, ez vezet oda, hogy elveszítjük a szabadságunkat. Hogyan jelenik ez meg? Az első dolog, ahol úgy látom, hogy nagyon sok keresztjén elveszítjük a szabadságunkat, az úgy történik, hogy lemondunk a szabadságunkról a felelősség miatt. Ahogy mondtam, a szabadsághoz hozzátartozik a felelősség. Szabad vagyok, Krisztus megszabadított, de ez azt jelenti, hogy felelősen kell döntéseket hoznom. A felelősség elől azonban az ember menekül. Tehát a szabadság az kell, de a felelősség az nem. A felelősség elől menekülünk. Márpedig a kettő összetartozik. Tehát ez a kettő nem lehet szétválasztani egymástól. És ha nem vállaljuk a felelősséget, akkor elkezdünk menekülni tulajdonképpen az elől, hogy döntéseket hozzunk. Nagyon érdekes, hogy amikor eltűnik a szabadság az életünkből, mindig megjelenik helyette a félelem. Megjelenik a félelem. Félünk döntéseket hozni, hárítani akarjuk magunkról a felelősséget, nehogy elrontsuk az életünket, nehogy rosszat döntsek, nehogy Isten megharagudjon rám, nehogy megbüntessen. Ha rosszul döntök, nem lesz áldás az életemben. És megjelennek ezek a félelmek, és az ember elkezdi valahogy hárítani magáról a felelősséget. Nem akarok döntést hozni. Mit csinál az ember? Az egyik dolog, elkezdi a Bibliát rossz módon használni. Olvassa az igét, de tulajdonképpen nem azért, hogy Isten megismerje, hanem azért, hogy az igébe valami olyan igeverset találjon, ami az ő napi helyzetébe beleillik, és azt mondhatja rá, hogy na, ez az Isten akarata. Ez az Isten akarata. Tehát kiragad egy igeverset, amivel utána azt mondhatja, hogy én azért döntöttem így, mert az Isten mondta. Ez egyik legalattomosabb dolog, amit teszünk egyébként. A döntésünkért a felelősséget átruházzuk Istennek. Nem én vagyok a felelős, az volt a napi igében. Napi igében az volt. Én elolvastam, véletlenül kinyitottam a Bibliámat, és pont olyan ige volt benne. Tehát nem én csináltam, ez így alakult, ez csak Istentől lehet. A véletlen az biztos Isten. És az ember kibújik a döntés felelőssége alól, és helyette elkezdik ilyen igét keresni magának. Valamit, ami összeköthető az éppen aktuális kérésemmel, kérdésemmel. Ugye ez keresztény körökben a dolgot nehezíti azt, hogy ennek van egy megszokás, egy rendje, tehát ez széles körbe elterjedt. Van-e igét? Milyen igét kaptál? És ha ott van egy ige, akkor az oké, akkor az onnantól kezdve rendben van. Csak a lényege, ami mögött van, nagyon sokszor az, hogy kikapcsolódik az ember felelőssége, a józan gondolkozás, a mérlegelés, és van helyette egy varázs beszélként használt ige. A másik dolog, ahogy menekülünk a döntések felelősségétől, az, hogy elkezdünk jeleket keresni. Jeleket keresni. Nem tudom, hogy ismerős ez. Uram, ha azt akarod, hogy én most ide vagy oda menjek, akkor kérlek, hogy tedd meg ezt és azt. Ismerős ez, nem? Hogy akkor most fölhívjon, vagy ne hívjon föl, vagy most pont úgy jöjjön ki a lépés, és az ember ilyen jeleket vár maga körül. És aztán nagyon idegesít bennünket, amikor nem jönnek ezek a jelek. Utólag általában persze érzékel az ember, hogy nem biztos, hogy jó ezekre a jelekre hagyatkozni, mert ha akarom, akkor így veszem, ha akarom, úgy veszem. De mégis, tulajdonképpen emögött is az van, hogy kibújok a döntés felelőssége alól. Megint Istenre állítom. Adj Uram valami jelet, ami egyértelművé teszi a dolgokat. Vagy a döntés felelőssége alól menekülhetünk úgy is, hogy elkezdünk mások véleményére hagyatkozni. Mások véleményére adja. Mit mondanak mások? Mit mond a többség? Hogy kell ezt csinálni? Megkérdezünk embereket. Ne értsétek félre, ezek a dolgok önmagukban nem rossz dolgok. Tehát az, hogy az igét olvassuk. Nem rossz dolog az, hogyha beszélgetünk az életünk kérdéseiről másokkal. De nagyon könnyen belecsúszhatunk abba, hogy a döntés hozatala elől menekülünk, a felelősség elől, és ezért kiszolgáltatjuk magunkat, és rabjává válunk mások véleményének. Tehát itt, amikor a felelősséget eldobjuk magunktól, ez mindig rabsághoz vezet. Akkor elveszítjük a szabadságunkat is. Vagy a felelősség elől menekülhet az ember úgy a döntésébe, hogy a körülményeire hagyatkozik. Majd alakulnak a dolgok. Majd csak alakulnak. Nem kell döntést hozni, hanem a végletekig kihúzzuk, és a végén csak lesz valamilyen kényszerítő dolog, ami miatt vagy át, vagy bét kell döntenem. Ez oda vezet, hogy sodor az élet bennünket. Sodor az élet. Nem élünk a felelősségünkkel, hogy irányítsuk az életünket, hanem egyszerűen az életünk eseményei sodornak bennünket, illetve ide kapcsolódik talán az is, amikor elkezdenek bennünket a szükségek irányítani. Hát mindig azt csináljuk, amit muszáj, amit nagyon fontos, ami szükséges. Ennek egy veszélye van, hogyha az ember elég körültekintő, akkor az életben maga körül nagyon sok szükséget lát. És ha mi minden szükséget be akarunk tölteni, szét fogunk szakadni egy idő után. Ha a szükségek kezdenek el meghatározni bennünket, és mindig azt látjuk, hogy ezt is kell, azt is kell, erre is szükség van, arra is szükség van, nem jó. Csak egy személyes példát hadd mondjak, nem tudom, hogy kinek hogy jelent meg az életébe ez, de mondjuk nekem, mint lelkésznek, hívnak ide, hívnak oda, megkeresnek ilyen ügybe, olyan ügybe, és ha hagyom, hogy a szükségek irányítsanak, akkor egyszerűen teljesen földarabolódik és elfed az életem. És kicsúszik a kezemből. És egyre inkább látom, hogy ezt nem engedhetem meg, hogy a szükségek vezessenek. Meg kell találni, hogy Isten mit bízott rám, és szabadon dönteni. De ehhez megint ugye kell az a szabadság, hogy tudjak mondjuk nemet mondani. Igen, ez egy nagy szükség, amit elmondasz, de nekem nem ez a feladatom. De nagyon sokszor azt érzem, hogy az életemből pillanatokon belül eltűnhet ez a szabadság. Azt mondom, meghívtak, akkor mennem kell. Mennem kell. Vagy még egy dolog, ahol a felelősség elől menekülünk, amikor elkezdjük követni a hívők szokásait. Ez ugye egy kicsit a törvényeskedéssel függ össze, annak egy másik formája. Amikor nem vállalom föl, hogy én személyesen megharcoljak kérdéseket az életembe, végig gondoljak, hanem mindig azt figyelem, hogy csinálják ezt más hívők. Hogy csinálják? Hogy szokták ők az ilyen helyzetet megoldani? És ahogy ők megoldják, úgy kell nekem. Ebből alakulnak ki sokszor ilyen teljesen kimondatlanul a hívő szokások. Hívőknek hány gyerekek kell, hogy legyen például. Mert ez így szokás, ugye mindenkinél így látjuk. Ez bizonyos értelemben egyszerű, idézőjelben, mint ha én magam megharcolom azt, hogy Isten mit szánt nekem. Mit rendelt az én számomra?